Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje a Pál apostolnak római közült levelében olvasható. Olvasom még egyszer az első két verset, tehát az 5. fejezet 20. és 21. versét. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Kedves testvérek, régen volt olyan nehéz napom, mint amilyen nehéz volt a tegnapi napom. Hallgattam a híreket, borzasztó volt, hogy mi minden áradt a hírekből. Aztán még egyéb gondok is rám nehezettek, úgyhogy rendkívül nehéz volt a tegnapi nap. Szinte sűrítve jönnek a rossz hírek. Árvíz pusztít az egyik helyen, földrengés pusztít a másik helyen, gyilkolják egymást, lázadás van, egy gyerek lekaszabolja az édesapját, édesanyját, iskolába a testvéreit, és szinte nem is jó sorolni, hogy mi minden zúdul az emberre, és zúdult reám a tegnapi egy napon. Amikor készültem erre a szolgálatra, bizony megjelent bennem egy ilyen keserű gondolat, hogy mit pepecselek én Pál apostolnak a gondolataival, a törvény és a kegyelem és a megigazulás rettentő elvont érthetetlen gondolataival, Sodomáról kellene prédikálni. Azt kellene mondani, hogy emberek, még növekedjék egy kicsit a bűn, aztán jön biztosan az Isten ítélete. Valóban odáig jutottam, hogy elfordultam ettől az igétől, és kezdtem keresni, nincs-e valami ige, ami alkalmasabb lenne, ami a mostani helyzetre adna valami világosságot, de nem kaptam. Keresgéltem igéket, nem akart megszólalni egyik se, és aztán csöndesen visszakullogtam, visszafordultam ehhez a kijelölt igéhez, és e fölé hajoltam, és úgy gondolom, úgy érzem, megáldott Isten, és megtaláltam valamit ebben az igében, amit még eddig magam se értettem, és ezt mondom el most néktek. Előre bocsátom, hogy valóban számomra is annyira új a gondolat, hogy nem is merem azt mondani, hogy ide hallgassatok, most közlöm veletek az igazságot. Nem csak annyit mondhatok, hogy induljatok velem együtt, gyertek, induljunk el, és igyekezzünk megérteni azt a rejtett gazdagságot, ami az apostolnak ebben a valóban nehéz gondolat fűzésében található. Ebben a igében a római levél elején vagyunk még, hiszen folyamatosan olvassuk a levelet, a leghatalmasabb apostoli levél, ez 16 fejezet. Most a 6. fejezetnél vagyunk, elmondom, hogy eddig hova jutottunk az apostol gondolatmenetében. Kiérződik az, hogy az apostol rendszerezi a gondolatait, már-már azt mondhatnánk, egy kis dogmatikát ír az apostol, és a dogmatikáját azzal kezdi, rövidre fogva, hogy minden ember bűnös. Ezt hosszasan fejteget az első fejezetben, meg a második fejezetben, szinte nincs is más mondani valója, csak az, hogy mindenki kivétel nélkül bűnös. Külön beszél arról, hogy a pogányok, bűnösök nem ismerik Isten, sőt nem is akarják megismerni, pedig megismerhetnék, nem ismerik, és a legkülönbözőbb bűnökbe merülnek, és az apostol szép szorgalmasan felsorolja, hogy miféle bűnökben leledzenek a pogányok. Aztán rátér a zsidókra, a zsidó másfajta nép, neki van istene, van törvénye, de hát a törvényét nem tartja be a zsidó nép is, tehát még ítélestesebb a dolog, mert van neki világossága, nem az szerintén a zsidó is bűnös. Tehát hosszú gondolatmenettel az apostol ezt bizonygatja, hogy minden ember bűnös. Ebből indul ki, azt mondja a 3. fejezetben, nincs különbség, mindenki vétkezett. És ez komolyan vesz, és nekünk is komolyan kell venni, ez az apostol szemlélete. Emberiség, sokszínű emberiség, erkölcsileg különböző minőségű emberek élnek. különböző okossággal, kultúrával, vallással fúz egy vonalat, azt mondja, mindenki kivétel nélkül bűnös. Aztán tovább viszi a gondolatot, és beszél az Isten megigazító kegyelméről, és eközben itt bekapcsolódik az, hogy a törvény. Most, hogy milyen radikális, alig találkozhatsz, milyen robbantó erej az apostol gondolata, szembesíteni kell azt, amit itt találunk, azzal, ahogyan a zsidók gondolkoztak a törvényről. A mai napig is nagyon büszkék a zsidók a törvényre, a Tóra, az a népek világossága, világossága büszkék, hogy nekik van Tórájuk, és a többi népnek oda kellene hajolni a Tóra igájába, és azt kellene csinálni. Tehát a zsidók büszkék a Tórára, és akkor is így gondolkoztak, hogy körülöttük vannak a pogányok, akik ostobák, tudatlanok, bálványimádók, és hát a zsidó nép is ilyen volt, de aztán kiemelte Isten a zsidó népet, megajándékozta a törvénnyel, és amióta a törvény a zsidók birtokába van, azóta ők egészen más nép, mint a többi. A többiek sötétségben élnek, a zsidó nép pedig világosságban él. Ez volt a gondolkodásuk, ez volt a teológiájuk, és büszkék voltak a törvényre. Felülről néztek a sötétben élő pogányokra, ők, akik az Isten világosságában, a törvényben éltek. Ez volt a gondolkodás. Most ebben kicsit éljük bele magunkat, hogy ez milyen nagy élmény volt egy zsidó gyereknek felnőni ebben a boldog tudatban, hogy mi azért nem olyanok vagyunk. És akkor, hogyha ezt egy kicsit átéltük belülről, akkor szól nagyot az, amit ebben a levélben írt Pál apostol. Ezt a fantasztikus mondatot mondja a római levél 6. fejezetében, 5. fejezetének a végén. A törvény közbe jött, miért jött? Törvény jött. Egyszer csak jött a törvény, miért? Ezt a fantasztikus mondatot mondja Pál. A törvény jött, hogy megnövekedjék a bűn. Jött a törvény, és még megnőtt a bűn. Hát ez hallatlan dolog. De mert azt hinné, jött a törvény, és onnan kezdve eligazodtak a dolgok, és a törvény segít arra, hogy kevesebb bűn legyen a világon. Ha ezt értjük, akkor értjük csak ezt a fantasztikus állítást, hogy jött a törvény, hogy még ráadásul megnövekedjék a bűn. Hát ez valóban egy gránát volt, amit bedobott a zsidó teológiába Pál apostol, és igazából még a keresztények se értik, mi magunk se értjük ennek a horderejét. Tehát még egyszer a helyzetet gondoljuk meg, a népek sötétségben vannak, nem tudtak eligazodni, Isten adta a törvény, na most már van világosság, most már kevesebb lesz a bűn, megjött a törvény, most már tudunk minősíteni, tudunk törekedni arra, hogy betartsuk a törvényt, és aki rendesen törekszik arra, hogy betartsa a törvényt, az végig még üdvözülni is fog. Ez a hagyományos zsidó gondolkodás. A törvény segít minket az üdvösségre. Törvény nélkül sötétségbe volnánk, a törvény megjelent világosságban, igyekszünk a törvényt betölteni, ezen az úton jutunk a mennyországba. És Pál meg azt mondja, hogy jött a törvény, hogy megnövekedjék. Közben jött a törvény, hogy növekedjék a vétek, a bűn. Ez azért tényleg fantasztikus, hogy azért jött a törvény, hogy még több bűn legyen. Hát volt egy csomó bűn, az mind semmi jött a törvény, és onnan kezdve még újabb bűnök születtek. Pedig ez így van, testvéreim. Na de hát ez egy hallatlan gondolat. Vegyük komoly az apostolt, ő jól tudott fogalmazni. Jött a törvény, hogy növekedjék a bűn. A törvénynek küldetése, rendeltetése volt, hogy még bűnösebb legyen az emberiség. Ez egyébként nem csak gyakorlatilag van így, mert gyakorlatilag is sajnos nem nehéz ezt ellenőrizni. A vallásos embereknek több bűnük van, mint a nem vallásosoknak. Éppen azáltal, hogy tudják a jót, aztán nem csinálják a jót, de ráadásul még gőgösek, hogy mi tudjuk a jót, mi neked is meg tudjuk mondani, hogy neked mit kell csinálni. elbizakodott, gőgös, agresszív lesz sok ember a vallásossága révén. Tehát a törvény azt munkálja, hogy megnövekedik a bűn. Sok bűn nem volna, a vallás nem volna világon. Ez nem vicc, ez nem túlzás, ez véres, keserves valóság. Sokkal kevesebb bűn volna a világon, ha vallásosság nem volna. Még fokozom a gondolatot, állítom testvéreim, hogy a világtörténelemben sokkal-sokkal több embert öltek meg a vallása miatt, mint azért, mert lopott, hazudott, parázdol, gyilkolt. Egy félelmetes összehasonlítás. Embereket megbüntetik, börtönbe vetik, lefejezik, azért, mert lopnak, ölnek, gyilkolnak. Rendben van. Ennél mérhetetlenül több embert öltek meg azért, mert más vallású, mint én vagyok, akinek a kezibe van a pallos, a kard. A vallásosságból sokkal több halálos ítélet született, mint a közönséges bűnökből. A mai napig így van ez. Vannak országok, ahol hol azért, mert nem iszlám, hol azért, mert szunnita, hol azért, mert síita, és aztán egyéb vallások is vannak, néhány nagyon szerény világvallás van, ahol nem vérre megy a dolog, de bizony nagy általánosságban a vallásosság miatt több embert ölnek meg, mint közönséges bűnök miatt. Jött a törvény, megnőtt a bűn. Sokkal több gyilkosság, sokkal több gyűlölet, mint annélkül. Hát akkor jó volt az, hogy Isten adott törvényt. Hát testvérek, itt kell begyalogolni az igazságba, Pál apostolnak a gondolatvezetése mellett. Tehát maradjunk abban, hogy az emberiség bűnös volt anélkül is, aztán jött a törvény, és még bűnösebb lett. Ez egyébként a mi jó Calvinunk is tanította, hogy a törvénynek igenis az a feladata, hogy megnyissa a szemünket, ahol eddig nem láttunk bűnt, ott lássuk meg, hogy ott is bűn van. Ilyen egyszerű dolgokra gondoljunk, a pénz. A gazdagok nem nagyon érzik azt, hogy a mammonnak a bűvöletébe volnának, hogy bűnös módon élnek a bűnükkel. Ha nekem a bankban volna néhány százezer forintom, mint ahogy van néhány százezer forintom, én bennem már ott van a bűntudat, hogy jó az, hogy én nekem ott a bankban van egy kis pénzem, akkor, amikor körülöttem emberek munkanélküliek. Engem a törvény bűnössé tesz az a kis pénzzel is, amin van. Más milliókat nyugodtan élvez, még hozzá harácsol, másik milliókat nyoma sincs a bűntudatnak. Engem a törvény bűnössé tesz. Az utcán ránézek egy szép nőre, akkor én már parázna lettem. Többiek nyugodtan élvezik a dolgokat. Érzékelitek? Elég baj, ha nem érzékelitek, testvérem, hogy a vallásosság bűnössé tesz minket. Aki nem érzékel, nem tudja, mi a vallásosság. Bizony az az igazság, hogy a közönséges bűneimhez a Biblia, a törvény újabb bűnöket minősít, és én még nyomorultabb ember vagyok. Hát akkor mire jó a törvény? Nem elég az az általános bűn meg bűntudat, ami terheli az embert? Kell még ahhoz a törvény, a Biblia, a Szentírás kell még, hogy azáltal még bűnösebb legyek? Hát hol van a jelentősége a törvénynek? Mert Pál apostol szerint is egyszer csak jött, aztán elvégezte a szolgálatát, és érvénytelenné lett a törvény. Ez Pálnak a hosszmenti gondolata a törvényről. Először nem volt, aztán lett, akkor bűnösök lettek az emberek. A törvény elvégezte ezt a szolgálatot, hogy bűnössé tette az embereket, aztán nem fontos a törvény. Mert a folytatás mindjárt mondom majd, ahogy olvastuk is. Megsokasodott, és ahol megsokasodott, ott szer fölött, a görög szó alig tudja kifejezni azt, hogy nem egyenes az összehasonlítás, hanem szer fölött, sokkal-sokkal inkább megsokasodott a kegyelem. Na de itt már is láttunk egy összefüggést, ahol van bűn, ahol tehát a törvény bűnössé tette az embert, ott szer fölött megsokasodik a kegyelem, ott lehet üdvözülni. Tehát az, hogy általában bűnös vagyok, az nem elég az üdvösségre. A Biblia még bűnösebbé tesz, ahhoz, hogy aztán a kegyelmet átvehessem. Ez az apostolnak a dogmatikája, vagy a teológiája. Tehát a törvénynek van valami szolgálata, szükség van arra, hogy a törvény még bűnösebbé tegyen. Van erre egy egyszerű hasonlatom, saját családomban történt. Egyik lányommal történt, hogy egyszer csak a nyakán valami daganat támadt, kezdett idegeskedni. Egy kellés kezdett nőni, elment orvoshoz, megnézte, kicsit belevágott. Azt mondta, ezt nem lehet még most operálni. Meg kell várni, hogy megérjen egészen az a kellés, amikor már egészen érett lesz, akkor ki lehet emelni. A régiek csinálták, ma is csinálják biztosan, hogy ilyen fekélyeknél, gennyes keréseknél valamiféle kötést tettek rá, hogy a kötés siettesse a kerésnek az érését. Amikor már kifakad szinte, na akkor következhet a gyógyulás. Tehát rátesznek egy kötést, nem azért, hogy eltakarja a gennyet, nem azért, hogy megoldja, nem oldja meg, ha sietteti annak a gennynek a növekedését, kifakadást, mert onnan kezdve lehet gyógyulni. Hát ez a kicsi dolog, ez az Isten üdv gondolatát szemlélteti. Jött, van a bűn, egyetemes bűn, Isten adta a törvényt, amelyik még keleszti a bűnt. A törvény azt mondja, ne kívánjam, én azért is kívánom. Szóval a törvény valóban éleszti, keleszti ezt a fekélyt. És amikor egészen megérik, akkor jöhet a kegyelem. Tehát a különbség, a zsidók gondolata meg Pál gondolata között a következő. A zsidók azt mondták, van a törvény, csináld és üdvözülni fogsz. Azt mondja Pál, jött a törvény még bűnösebbé tesz engem. És amikor a még bűnösebb énem leomlik az Isten előtt, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, akkor megjelenik a kegyelem. Na most egy kicsit még mélyebben próbálom elmondani ezt, hogy miről is van szó. Állat és ember. Ha mi csak állatok volnánk, akkor állati életet élnénk, félnénk a haláltól, és aztán meghalnánk akkor is. Mert az állat is fél a haláltól, tudja, hogy közel a halál. Tehát ha állatok volnánk, egyszerűen félnénk a haláltól, és aztán úgy mennénk a halálba. De mivel emberek vagyunk, nem egyszerűen csak a haláltól félünk, hanem a kárhozattól, és az valami más. A kárhozat az valami többlet a halálon túl menően. Mivel emberek vagyunk, félünk a haláltól önmagában, ez egy keserves dolog, de félünk, hogy utána ítéletre vonnak. Utána számot kell adni, és az talán még keservesebb, mint maga a halál. Ez az, hogy emberek vagyunk. Éles szóval szólva. Ha nem volna törvény, ha nem volnánk több, csak állat, az állati világban az állati életet élnénk, befejeződnék a halállal. De mivel emberek vagyunk, megjelent a törvény, megjelent a szellem, megjelent az ige, megjelent a démoni világ. Na ez a fontos most, hogy a démoni világ. Mivel emberek vagyunk, vallásosak vagyunk, a démoni világ körébe léptünk be. A törvény segít arra, hogy a démoni világgal érintkezzünk. A törvény fenyeget az örök kárhozattal. A törvény ostoroz minket, úgy, ahogy az egyszerű állati élet nem kínozna minket. Tehát itt van a törvénynek a jelentősége. A törvény által beléptünk az állat fölötti világba, a démoni világba, a szellemi világba. Isten szellemének a világába, de legalább annyira a körülöttünk lévő démoni világba. Embernek lenni azt jelenti, hogy állat vagyok, és félek a haláltól, aztán ember vagyok, és félek a szellemi világtól. Itt van a törvénynek a szerepe. Mióta törvény van, onnan kezdve a démoni világban élünk, és ezt mutatják a vallások. Jó lenne most akár szemléltetéseket kapni, hogy mit produkált a vallásosság. Ettől, hogy a démoni világba belépett. Elkezdték a gyerekeket oda öldösni az Istennek, elkezdték egymást szent háborúval lekaszabolni, és most is az Isten nevébe történik a gyilkolás, mert a vallásosság nagyon meleg ágya a démonizmusnak. Tegnap este láthatta, aki látta, Spektrum nevű adásban volt egy ilyen adás, hogy a 20. század vallása döbbenetes volt. A Jim Jones a 900 halottjával, aki önként ment a halálba, mert bemesélte nekik, hogy ez az üdvösség útja, belemenni a halálba önként. És aztán a többiek, amik történnek ebben a században a vallás címén, félelmetes. Tehát esetleg egy kicsit megremeg a lélek bennünk, ha ezt a gondolatmenetet körüljárjuk és tovább járjuk. Tehát még egyszer a kezdetektől fogva, minden ember bűnös, bukott emberek vagyunk, nem tudjuk betölteni rendeltetésünket. Jött a vallás, ráeszméltetett arra, hogy kik vagyunk, és onnan kezdve még gonoszabbak lettünk. Önigazultak, másikat gyűlölők lettünk. És erre mondja az apostol, hogy ahol így megsokasodott a bűn, ott jelenik meg a kegyelem. Ahol sokasodik a bűn, ott sokkal-sokkal inkább megnövekedik a bűn. Tehát megint térjünk vissza a kelés, a gennyes kelésnek a nem egészen rokonszenves hasonlatára. A törvény által kiderült az embernek a több mint állati gyarlósága, több mint állati agresszivitása, több mint állati önzés, és így tovább. Tehát a törvény leleplezett, megmutatja azt, hogy hol tartunk. És most mondom a merész hasonlatot, pedig nagyon igaz. Az Úristen miután ezt elvégezte, hogy a törvény által még bűnösebbé tette az embert, rátette egy kelésre rátett egy kötést, hogy kiérlelődjék a kötés alatt a bűn. Tudjátok, kire gondolok. A bűn fekélyére rátette ezt a kötést, hogy Jézus. És ez a kötés, ez érlelte a bűnt, és kiérlelte, kifakasztotta a bűnt. Soha úgy nem lett, sehol úgy nem lett démonivá az ember, mint egy kötés alatt, mint amikor Jézus megjelent. Isten ráborította ezt a kötést, hogy Jézus a vallásra, nem a paráznákra, gyilkosokra, a vallásosokra. A legvallásosabb népnek, a legvallásosabb vezetőire rátette ezt a borítást, hogy Jézus, és alatta a fekély élt, és kifakadt. A leginkább az, hogy mit jelent a törvény, azt ott lehetett meglátni a jeruzsálemi törvényszéken és Pilátus előtt és a Jézus ügyben. Rátette Isten ezt a kötést az emberiségre, ott, ahol a legvallásosabb volt, és ott kifakadt. Tehát a törvény bűnössé tette, a leginkább bűnössé tette Jézusban a népet. És a folytatást kell most olvasni, ahol, az előbb ez volt a hangsúlyos szó, hogy jött a törvény, hogy növekedjék a bűn. Itt pedig ezt a másik szót kell aláhúzni, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. A leginkább megnövekedett a bűn a Golgotai keresztnél, az Isten gyilkosságnál. Ahol kifakadt a teljessége az emberi bűnnek, ott még inkább fölötté kiáradt az Isten kegyelme, és ennél a Jézusnál lehet üdvösséget találni. Ahogy a továbbiakban hallottátok, mi az óemberünket megfeszítjük Jézussal együtt, és feltámadunk Jézussal új életre. Tehát Pál dogmatikája, nagyon egyszerű dogmatika, minden ember bűnös. A törvény, a vallás, a vallásosság még bűnösebbé tesz, és ebből a helyzetből nincs szabadulás emberi, még több vallásos gyakorlatozással, hanem be kell látni, hogy igen, akármit ad az Úristen, én csak még inkább bűnös leszek, minél inkább belátom ezt, hogy ki vagyok, annál inkább jön az Isten kegyelme, és feloldoz ebből engem. Tehát az üdvösség útja rendkívül egyszerű, azonosítani kell magamat Jézussal. Először azonosítani kell magamat azzal a csőcselékkel, emberekkel, főpapokkal, Pilátussal, akik halálba vitték Jézust. Igen, ez vagyok én. Azonosítani kell magamat azzal, hogy bizony a vallásosság által még bűnösebb lettem, azután el kell fogadnom azt a kegyelmet, amit Isten ad. Na most már lehet veled tárgyalni, most már következhetik a gyógyulás, jöhet az új élet. Megvallom nektek, hogy azért tértem vissza végső soron ehhez a textushoz, amikor már akartam sodomai textusokat keresni. Ezért a két szóért tértem vissza ehhez az igéhez, hogy új életben járjunk. Ez Pál dogmatikájának a csattanója. Mindezeknek meg kell történnie, de a végső értelme a dolgoknak az, hogy új élet, új élet. És nincs másként új élet, mint ezt az utat végigjárni. Egyetemesen bűnös vagyok, vallásosan, még inkább kinyílt a szemem, hogy milyen bűnös vagyok. És üres kézzel odállok Istennek, könyörülj rajta. És amikor nagyon bűnös vagyok, akkor nagyon megsokasodik a kegyelem. Mondom, görög szó csak úgy halmozza elő szócskákat, ragokat, hogy kimondja, hogy még annál is túláradóbb, nagyon kegyelem van ott, ahol megnövekedett a bűn. Tehát mindennek a célja az, hogy új élet. És az új életre nincs más lehetőség, mint az, hogy azonosítom magamat Jézussal. Azonosítom magamat a Krisztus gyilkosokkal, és azonosítom magam a föltámadott Jézussal. Uram, igazad van, igazad volt, igazad van, így kell élni. Uram, ölelj át, és vigy át engem a halálból az életbe, mert valóban az élet, amit te csináltál. Igaz, hogy az élet az kegyetlen ítélet, az eddigi életem felett, és azért keserves a dolog. De ha átbillenek oda, hogy igent mondok Jézusra, onnan kezdve gyönyörűséges lesz a dolog. Még azt is el kell mondanom szubjektíve, hogy amikor elmélkedésembe ide érkeztem, akkor egyszer csak elkezdtem nagyon örülni. Hát akkor nincs mégsem a nagy baj. Lövöldöznek, gyilkolnak, árvíz, özönvíz, földindulás, égzengés. Ez van, ez van. De van új élet, és azt senki nem veheti el. És ebben, ami történik, ebben az országban, meg ezen az Európán, meg ezen a glóbuson, ami történik, arra nincs más felelete Istennek. Én nem hallok más feleletet, de az, hogy új élet. Igen, mindezek között lehet új életet élni. Tehát annak nem a vallásosság a útja, hanem a vallásosságon át ez a megüresedés, hogy Istenem, légy irgalmas, mert én csupa bűn vagyok mindenestől. Vétekben fogantattam, bűnben szült az anyám, és onnan kezdve egy sorozat az életem. Jézus Krisztus, azonosítom magam veled. Ó emberemet, megtagadom, nem akarom azt tovább csinálni. Te adj nekem életet, új életet. Ez Pál apostol dogmatikája kicsi keretbe összesűrítve. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.